Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Zajlik az okos tankönyvek fejlesztése, mondta el az Eszterházy Károly Egyetem oktatáskutató és fejlesztő intézetének főigazgatója. Sipos Imre szerint az okos tankönyvekkel szemben a legfőbb elvárás, hogy a papír alapú tankönyvekkel azonos tartalmúak legyenek, ezen kívül viszont tartalmazzanak számos olyan kiegészítőt, amit egy papír alapú könyv nem tud. A főigazgató úgy látja, az okos tankönyvbe több szemelvény kerülhet be, sőt animációk, videók beillesztésére is lehetőség van, miközben a diákok dolgát is megkönnyíti, hiszen nem kell külön füzetet használniuk. Sipos Imrével, az Eszterházy Károly Egyetem oktatáskutató és fejlesztő intézetének főigazgatójával beszélgettem. Azt látjuk, hogy különböző kiegészítő ismeretanyagok és tárgyak, tantárgyblokkok jelennek meg, amiknek azért helyük van, vagy helyük lenne az iskolai oktatásban, gondolok itt jogi ismeretekre, egészségügyi ismeretekre, vagy például pénzügyi ismeretekre. Ezt az utóbbit azért is hozom szóba, mert hogy, ha jól tudom, akkor egy tankönyv is készült a pénziránytű alapítvány és az önök intézetének az együttműködésével, és 5.-6. Diákok már tanulhatnak mindennapi pénzügyeink címen a matematikába integrálva, erről a pénzügyi ismeretekről.
Igen, így van, nagyon fontos dolgot mondott, és nyilván ez is a tanterv szerkesztőknek a tankönyv. És
hogy az a kérdés, hogy fér mindez bele a tananyag csökkentéssel párhuzamosan?
Csak úgy, hogyha valami kimarad, ezt őszintén ki kell mondjuk, és nyilván ezt a szakembereknek, a pedagógus társadalomnak, a szülőknek, a tudósoknak el kell fogadni, illetve vannak elemek, amelyek beférnek úgy, hogy integráltan kerülnek bevezetésre, tehát mondjuk a szöveges feladatoknál a különböző olyan jellegű feladatok, amelyeknek kevesebb a gyakorlati hasznossága, helyébe kerül be pont a pénzügyi tudatosságra nevelően, hitelfelvétellel, pénzbefektetéssel, vagy nem tudom milyen pénzügyi konstrukciókkal kapcsolatos matematika feladata gyerek számára, és kikerülnek mondjuk olyan problémák, amelyek kevésbé hasznosíthatók az életben. Tehát ez igazából azt gondolom senkinek nem okozhat fájdalmat, de nyilván ez egy viszonylag egyszerű helyzet és egy egyszerű megoldás. Ugyanezt mondjuk egy irodalmi műnél, a történelem feldolgozásánál, biológiánál, hogy milyen tananyag tartalom maradjon ki, és mi helyébe kerüljön be mondjuk egy egészségnevelés, vagy a környezeti nevelésre vonatkozó nagyobb figyelemfölhívás, az egy borzasztóan nehéz kérdés, de hát ez a szakemberek dolga, hogy ezt eldöntsék, és a tanulók számára a mai kornak megfelelő, hát korszerű tananyagtartalmakat biztosítsanak. Szerintem azok a szakemberek, akik ezt csinálják, biztosan tisztában vannak ezzel, és én bízom benne, hogy ennek mentén tevékenykednek.
Tananyagtartalom és tankönyvek, ezt azért is említem, mert éppen most áprilisban zajlottak a tankönyvrendelések a következő 2019-es, 2020-as tanévre, és én megnéztem most, azt láttam, hogy mintegy 3000 tankönyv szerepel a jegyzékben. Ugyanakkor továbbra is azért vannak olyan iskolai vagy pedagógusi visszajelzések, hogy szűk ez a választék, vagy szűkült a választék.
Igen, ez nézőpont kérdése. A 3000 tankönyvféleség, vagy taneszközféleség azért az egy nagyon tekintélyes szám.
Ezt igen, csak ugye arra hivatkoznak, hogy egy év folyamon minden tárgyból csak két tankönyv közül lehet választani.
Ez így nem egészen pontos, bocsásson meg, ha kiegészítem, kerettantervenként. Tehát nyilván értelemszerű, hogyha valaki sajátos nevelésű igényű gyermek, akkor számára más taneszközre van szükség, mint aki emelt szinten tanul mondjuk egy adott tantárgyat, vagy alapszinten tanul valamilyen tantárgyat, vagy adott esetben 6 vagy 4 évfolyamos gimnáziumba jár. Tehát a mai jogszabály valóban azt mondja, hogy 2 tankönyv, de kerettantervünkként 2 tankönyv. Itt például a mi intézetünk, aki az állami kiadói feladatokat látja el, több mint 1400 tankönyv féleséget gondoz, és gyakorlatilag hát mi magunk is nyilván azt nézzük, hogy az egyes tankönyvféleségeinket mikor melyik kerettantervhez tudjuk egyrészt illeszteni, vagy ha nem illeszkedik hozzá, akkor ezt hogy kell fejleszteni ahhoz, hogy ahhoz illeszkedjék. Ha a 5-8-10 évvel ezelőtti tankönyvkínálati számot megnézzük, akkor ahhoz képest a 3000 valóban csökkent, de azt gondolom még mindig nagyon magas, és még mindig megfelelő kínálatot ad az iskoláknak.
A tankönyvfejlesztést említette az imént, és az jutott eszembe, hogy vajon meddig él egy tankönyv, tehát az az ismeretanyag, amit egy tankönyvben megtalálunk, amit közvetít, azt nagyjából mennyi időközönként kell frissíteni, megújítani ezt a tartalmat. Gondolom, talán a reáltárgyak esetében ez egyszerűbb, de mondjuk magyar vagy történelem esetében már korán sem annyira.
Igazából a reáltárgyak esetében sem egyszerűbb, hisz jöhetnek olyan új eredmények, új kutatások, igen, olyan új ismeretek, amiket bele kell tenni. Tehát nem véletlenül van a jogszabályban az, hogy a nemzeti alaptantervet 5 évente kell felülvizsgálni. Egyrészt az az 5 év az a, hát ha tetszik, próbaidő, most ezt idézőjelbe teszem persze, amíg egy tantervnek a beválás vizsgálata meg tud történni, hisz azért a magyar iskolarendszer fő tagolási szakasza az a 3x4, hisz 4 éves az alsó tagozat, 4 év a felső tagozat, és hát az eset döntő többségében 4 éves a középiskola. Ilyen értelemben, ha letelik 4 év, akkor az 5. év az, amikor a miniszter azt tudja mondani, hogy akkor elindítok egy folyamatot, megnézem a tantervnek a beválás vizsgálatát, és ahol szükséges, ott ezt módosítom. És nyilván a tankönyv az csak ezután jöhet, az ezt tudja követni. Bizonyos esetekben azért egy tankönyvcsalád azért jó, ha 8 évet él, olyan értelemben értem ezt, hogyha mondjuk elsőtől 8-ig egymásra épülnek a tankönyvcsaládok, és olyan tankönyvszerzők, vagy szerzőpárosok, vagy szerzőtímek vannak, akik elsőtől 8-ig egy adott tananyagnak a teljes tankönyv struktúráját végig gondolták, akkor nem szerencsés, hogyha mondjuk 6-ban egy pedagógus, vagy akár a diák egy más logikájú, más struktúrájú tankönyvvel, taneszköz ezzel találkozik. Tehát alapvetően én az egyik válaszom önnek 8 év, a tankönyvet tekintve, a tartalmi szabályzást tekintve pedig hát a jogszabály választod rá, az azt mondja, hogy 5 év, de nyilván mivel minden felmenő rendszerbe kerül bevezetésre, ezért valahol a maga 8 év az mégiscsak egy életet ad. A 8 éves életet azt megkapják a tankönyvek, vagy sok esetben ennél többet is.
Hogy állunk egyébként éppen az önök intézeténél a tankönyvfejlesztésével, vagy az új generációs tankönyvekkel? Azt olvastam, és ez egy egészen megdöbbentő szám volt számomra, majd javítson, hogyha mégis rosszul olvastam ezt a számot, hogy a következő 2-3 évben az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet egy 900 új tankönyvet fejleszt.
Igen, 2 évvel ezelőtt történt egy beazonosítás. Ugye egyrészt a mi intézetünk a korábbi Apáczai Kiadó könyveit kapta meg, illetve a Nemzedékek Tudása tankönyveit kapta meg, és kifejlesztett 170 darab saját fejlesztésű úgynevezett új generációs tankönyvet. Ezek teszik ki ezt az 1400-as portfóliót. De ezzel együtt beazonosításra kerültek a minisztériummal, illetve a hivatallal közösen a hiányterületek, ezek pedig a sajátos nevelésigényű gyermekek számára fejlesztett tankönyvek, vagy meglévő tankönyvek, illetve a nemzetiségi nevelés oktatásban részt
vevők számára. Gondolom a magánkiadóknak nem nagyon volt piaci érdekük, hogy erre fejlesztenek.
Pontosan, itt egyrészt drága fejlesztésről van szó, másrészt viszonylag a nagy tömegekhez képest kevés diákot érint, hisz egy adott nemzetiség területére nem biztos, hogy több tízezres példányszámban kell ezeket a tankönyveket előállítani, és ennek a tételnek a döntő részét, amit mondott, ezek a fejlesztések teszik ki. Tehát több mint 420 nemzetiségi tankönyv fejlesztése zajlik jelenleg az intézetben, és több mint 400 sajátos nevelésigényű féleség. Nem is mondanám, hogy tankönyv, hisz sok esetben mondjuk egy enyhe értelmi fogyatékos gyermek számára inkább speciális kötésű, nagyon komoly szakmaiságot tartalmazó kiadványokat kell készítenünk. Ezeket semmiképpen nem nevezném hagyományos tankönyvnek. És nyilván ezen fejlesztés mellett a meglévő tankönyveknek folyamatosan a modernizációját el kell végezni. Erre jó példa például a pénzirányt alapítvánnyal az a közös munka, amit említett, de más területen is vannak ilyen együttműködéseink, ahol egy-egy tankönyvnek a továbbfejlesztésénél megjelenik valami ilyen új elképzelés, és ezeket mi beemeljük ezekbe a tankönyvekbe vagy munkafüzetekbe.
És a digitális tananyag ezek fejlesztésével hol tartunk? Mert nagyon sokan azt jósolják, vagy jövendőlik, hogy akár kiszorulhatnak a hagyományos papíralapú tankönyvek majd az iskolákból.
Igen, vannak ilyen jóslatok, itt nyilván megint csak meg kell gondolni, hogy melyik évfolyamtól, milyen tantárgyból, milyen módon történik ezeknek a bevezetése. Egyrészt működik egy nemzeti köznevelési portál, ez jelenleg is több mint 30 ezer különböző digitális tartalmat, taneszközt már tartalmaz. Ha pedagógusok erre fölmennek, akkor az interneten szabadon használhatnak olyan segédeszközöket, segédanyagokat, animációkat, filmeket, különböző feladatokat, amely feladatoknak a tanórai bevitele, az szerintem nagyon jelentősen segíti, színesíti a tanórát. Egyrészt zajlik ennek a portálnak a fejlesztése, és zajlik az úgynevezett okos tankönyveknek az elkészítése. Ezeknek az okos tankönyveknek az elkészítésével folyamatosan az egyik kiemelt feladatként foglalkozik az intézet. Egy ilyen okos tankönyv, hát az alapvető feladat és elvárás tőlünk egy projektben valósítjuk ezt meg, az volt, hogy azért a papíralapú tankönyvvel lehetőleg azonos tartalmú legyen. Nyilván ennek az elvárásnak meg kell feleljünk, leszámítva azt, hogy nem tud kéthasábos lenni, hanem egyhasábos könyv, illetve ezen kívül viszont tartalmaz számos olyan kiegészítőt, amit egy papíralapú könyv nem tud. Tehát amíg mondjuk egy papíralapú könyvben van egy rövid szemelvény, addig az okos tankönyvbe több szemelvény tud bekerülni. A papíralapú könyvben van egy olyan feladat, amit a gyerek egy füzetben, papíron meg tud oldani, addig az okos tankönyvben vannak olyan feladatok, amit maga ott oda tud beírni, vagy ott tudja kijelölni a helyes megoldást, vagy ott tud felépíteni. Számos videóelemet tartalmaz, számos animációt tartalmaz. Tantárgyonként rendkívül eltérő, mert például a földrajzoktatás a térképekkel, a térbeli megjelenítéssel, vagy a biológia oktatás rengeteg ilyen lehetőséget ad, vagy kisfilmeknek a beintegrálásával. Kapcsolatban vagyunk közgyűjteményekkel, tehát akár tanórára, az okos tankönyvekbe, vagy a Nemzeti Közlési Portálon keresztül becsempészve egy szaktanár egy skanzenből, egy múzeumból be tud hívni különböző segédelemeket. Ezeknek az okos tankönyveknek a fejlesztésével ott tartunk, hogy 60 darab az új generációs könyveknek megfelelő okos tankönyvek elkészültek. A szakképzés közismeretei tankönyvei szintén elkészültek, és a már említett sajátos nevelési igényű területen is számos olyan fejlesztésünk van, amely egyébként majd digitálisan jelenik meg. Ez egy 2021-ig tartó projekt, tehát ezt a tevékenységet most folytatjuk.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!